3%-os kedvezményes kamat, és ami utána következik. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Balla Ákost, a Balla ingatlanirodák ügyvezető tulajdonosát. Köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, jó estét kívánok.
3%-os kamat, nagyon sokat beszéltünk róla, már mi is beszéltünk róla, még akkor, amikor a dolog csak tudni lehetett, hogy majd elindul, de most elindult, már túl vagyunk a kezdeteken. Fölrobbant az ingatlan piac, pozitív hatásokat hozott, minden szép és jó lett, vagy a dolgok azért kicsit bonyolultabbak?
Sokkal bonyolultabbak a dolgok, valójában semmi meglepetés nem hozott, tehát amit ugye korábban vártunk ettől, egy nagy felfutást, egy nagy keresletet, és ugye az áraknak a növekedését, ezt mind meghozta, sajnos ugye az árak növekedését is hozta, tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye ez egy annyira kedvező hitel lehetőség, amivel nagyon sokan próbáltak élni, akik erre egyébként jogosultak lettek volna, vagy ugye rájuk lett kitalálva, és hát páran ugye azok is, akik egyébként enélkül is tudtak volna vásárolni, csak a lehetőséget ragadták meg. Mind ez azt eredményezte egyébként, hogy viszont az eladókednek nagyon örültek, nagyon gyorsan, hogy az áremelés formájában ezt meg is mutatták, hogy mennyire örülnek. Mindenki próbált emelni az ingatlanának az árát, és hát ugye mivel találkozott, vevővel találkozott, hiszen ugye ott volt az a vevő, aki szeptemberre már startra készen állt a bankok előtt és nyújtotta be a hitelkérelmét. Ennek köszönhetően azért, hogy nagyon sokan jól jártak, mert azért ugye mégiscsak meg tudták venni nagyon alacsony kamattal és egy nagyon alacsony önerővel ugye a hitelből az ingatlant, amit ugye egyébként lehet, hogy nem tudtak volna hosszú spórolás után megvásárolni, de nagyon sokan meg rosszabbul jártak, hiszen ugye számukra magasabb áron elérhető ugyanaz az ingatlan, mint 6 hónappal ezelőtt volt, tehát az sem mindegy, hogy ki és milyen szemüvegen keresztül néz ugyanazt a képet.
Na most azt én értem, hogy fölmennek az ingatlan árak, de itt ennél a kedvezményes hitelnél, ennél vannak kritériumok. Tehát a túl drága lakásokra már nem lehet fölvenni. Akkor egy olyasfajta variáció nem következett be, hogy bizonyos lakások vagy bizonyos ingatlan árak kicsit lejjebb mentek, hogy még beleférjenek ebbe a bizonyos kritérium rendszerbe?
Ez egy nagyon logikus gondolat lenne, de az eladók nem ilyen logikusan gondolkoztak.
Nem?
Sajnos nem ebből a szempontból, tehát ilyen jellegű hatása nem volt. Ebből a szempontból volt egy tompított hatása, hogy valóban végre nem oda került egy támogatás, ahol egyébként ezt könnyen el tudták volna érni. Most itt arra gondolok, hogy például nagyon sokszor azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a csók, ugye a családtámogatási lehetőség a jó egzisztenciájú családoknál csapódott le. Ugye egyrészt ők tudtak 3 gyermeket vállalni, nekik volt olyan jövedelmük, és ugye egyáltalán ők voltak mozgékonyabbak abból a szempontból, hogy könnyebben váltottak ingatlanokat, és ugye ők nagyon jól jártak sok esetben ezzel, nem minden esetben, vagy nem sok esetben, de oda került a támogatásra, vesz valójában a törvényalkotó kereste, szánta. Itt viszont ugye alapvetően, mivel azért csak be lehet húzva egy 1 500 000 forintos határ, ami egyébként nagyon bőséges még így is, tehát azért ez nem az a határ, ami egyébként kilóg, vagy beszűkíteni a fiatalok első lakáshoz jutóknak ugye az életterét. Ez egyébként sok lehetőséget nyújtott, például a panelok, társasházi lakások, egyszerűbb adottságú ingatlanoknak a megvásárlására, ebbe azért bőven belefért. Az, ami egyébként 1,6–1,7 millió forinton volt, az nem ment lejjebb, tehát ettől még az eladók nem hoztak ilyen logikus döntéseket, de úgy gondolom, hogy az nem az a piac, amit segítenünk kell. Tehát amikor a segítségről, a fiatalok első lakáshoz jutásáról van szó, akkor nekem nem Belbuda vagy belváros jut eszembe, mint lokáció.
Na most két megjegyzés, bocsánat. Ha valakinek 3 gyereke van a mai viszonyok közepette, akkor mondom én, hogy mindenfajta támogatást megérdemel, de ez csak zárójel.
Igen.
A másik megjegyzés, hogy ha ez a bizonyos ingatlan, ez fölötte van, tehát nem 1,5 millió, hanem mondjuk 1 600 000 forint a négyzetméter ár, akkor már nem lehet arra fölvenni a kölcsönt, vagy fölvehetem a kölcsönt, csak éppen az a plusz, az valahogy ott kell, hogy legyen.
Nem lehet, tehát sem 1,5 millió forintnál drágább, sem 100 millió forint, tehát 1,5 millió négyzetméteránál drágább, és 100 millió forintnál drágább ingatlanokra nem lehet lakások esetében fölvenni, családi házok esetében van ugye egy más összeghatár, de ez azért beszűkíti valamennyire a kört. Én úgy gondolom, hogy ennél egy picivel talán jobb lett volna, hogy az új és a használt lakásokra differenciált árszabás van, vagy esetleg vidék és Budapest viszonylatában még jobban differenciálva van, bár azért az nem elképzelhető, hogy a kormány végre egy nagy táblázatot adjon, és hát, ki kell, hogy kerülhessem, hogy a
kerületemet. Annyira bonyolult lenne, hogy nem így van?
Az értelme meg lenne, úgy gondolom, mert viszont ez azt is jelentette, hogy találkoztunk olyanokkal, hogy hadd mondjuk egy extrém példát, 1,5 millió forintos 13. kerületi panellakás, ami azért objektív módon nem ér annyit, tehát egy 13. kerületi panellakásnak nem feltétlenül kell ilyen értéke legyen, vagy 11. kerület. Én azt gondolom, hogy 1 millió, 1 millió 2-es panelláraknál is nagyon sokan felszisszennek, hogyha én most ezt mondom, annál magasabb nem szabadna, hogy legyen. 1,5 milliós panellárakat is láttunk az elmúlt időszakban, és ez nagyon rossz irányt vetít előre, mert akkor mindenki ehhez próbál igazodni, és az a kedvezmény, amit ugye az állam biztosítani akart, az elolvad, vagy legalábbis nem azokban a zsebekben landol. Tehát úgy gondolom, hogy itt már ennél a terv programnál úgymond, vagy ennél a hitel lehetőségnél megjelentek bizonyos racionális szabályozók, itt ugye a négyzetméter ára az abszolút érték egyebek, de jó lenne, hogyha ez még jobban finomítva lenne, vagy még jobban limitálva lenne, pont azért, hogy viszont ne szökjenek föl túl magasra, vagy feleslegesen magasra az árak.
Egyébként mondjuk a magyarországi ingatlanárak, ha összevetjük a szomszédos országokkal, ez mindig szoktam kérdezni. Budapest és Pozsony, vagy Budapest és Bécs, vagy Budapest és Zágráb. Hol állunk?
Hogyha alapvetően ugye ezt nézzük, akkor azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy milyen bevételtermelő képessége van egy ingatlannak, ugye ezt a hozamok, bérleti díjak tekintetében nézzük, és azt kell, hogy elmondjam, hogy alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy ha mondjuk Magyarországon, vagy Bécsben, vagy Zágrábban, vagy amiket az előbb említett fővárosokban, városokban, nagyvárosokban vásárolunk ingatlant, hasonló hozamot képesek termelni. Tehát nincsenek óriási különbségek, nem az értékekben, a hozamokban. Ez azt jelenti, hogy egy négyzetméter az adott városban az ugyanolyan arányban van a bérleti díjjal, illetve a bérleti díjon keresztül ugye akár a bérünkkel, hiszen abból fizetjük a bérleti díjat. Ebből ugye le lehet azt vezetni, hogy lehet, hogy Bécsben ugye magasabbak a négyzetméter árak, de magasabbak a keresetek is, és a keresetükből nagyon sokan a bérletre nagyon sokkal többet tudnak fizetni. Vannak országok, ahol ez hasonló, tehát mondjuk Pozsony egy picivel magasabb, Zágráb hasonló, Bécs azért lényegesen magasabb ingatlanár szempontjából, viszont ott a jövedelmek is egy picivel magasabbak.
Valaki mondta, hogy München 20 kilométeres körzetében 3-4 ezer euró alatt nem lehet lakást bérelni. Ez körbe stimmel?
Ez egy magas szám, ennél alacsonyabban lehet bérelni egyébként, és Németországban ne felejtsük el, hogy szabályozott bérlakás piac van. Tehát teljesen más piacokról beszélünk. Olyan piacokról beszélünk, amit majd el sem tudunk képzelni, hogy egyébként a négyzetméter árat nem a bérbeadó és nem a bérbevevő együtt határozzák meg, hanem állami előírások mutatnak erre rá. Ez is egy segítség, úgy gondolom, hogy azok számára, akik akár egész hosszú távon életvitelszerűen albérletbe kényszerülnek, vagy szándékosan döntenek emellett, vagy a fiataloknak, akik emellett ugye saját lakásra gyűjtenek. Ugye ennek mi az eredménye egyébként? Az az eredménye, hogy ahol ennyire gondoskodó állami programok vannak, ott nagyon sokan nem is akarnak végül saját lakásba költözni. Tehát egyébként Magyarországon sok mindenben lehet azt mondani, hogy jobbak vagy rosszabbak vagyunk másoknál, én a jobbakat szeretem, tehát egy kicsit pozitívabban szemlélve a dolgokat. Magyarországon a saját tulajdonban egyébként Európában úgymond bajnokok vagyunk, tehát nagyon fontos az, hogy a magyar emberek nagyon-nagyon nagy mértékben törekednek a saját lakásra. Ugye az öröm az örömben, hogy sajnos ugye ez nagyon sokszor csak hitelből tud megvalósulni, tehát ez egy hosszú
ez
távú.
Amerikában is így van.
Pontosan, de ez ugye nálunk 20-25 évet is jelent. Nagyon fontos az, hogy ez egy fiatal számára legyen inkább elérhető, ugye nem 45 évesen vegyen föl valaki egy 25 éves hitelt, tehát az életkorok, az életkorban elérhető hitelek azért nem mindegy, hogy mikor, hogyan jelentkeznek.
Na most a következő a kérdés. Én, mondjuk nem én, de mintha én lennék. Szeretnék venni egy lakást. Van 60 millió forintom. 60 uszkve 100. Hát annyi nincs, soha nem is volt, de mondjuk, tegyük fel. Akkor hol tudom én ezt megnézni? Tehát a régi időkben, az nagyon öregek emlékeznek rá, hogy az újság hátoldalát föllapozták, és akkor ott voltak az apró hirdetések, és ott volt, hogy csendes környezetben kétszobás udvari lakás a 7. kerületben, trolibusz megálló mellett, cserépkályhával eladó. Most hol tudom megnézni?
Nagyon sokat változott az idő ebből a szempontból, és a digitalizációval ugye működik ma ugyanez, csak weboldalakon keresztül.
De működik? Tehát ott van? Működik. Tehát megtalálom?
Most úgy nem akarok reklámot csinálni, de van a piacon egy piacvezető, és van egy pár követő szereplője, tehát az ingatlan keresést, hogyha az ember az böngészőbe beüti, nagyon gyorsan hirdetési portált fog kapni. Nagyon fontos az, és akkor, hogyha ez fölmerült, akkor szívesen elmondom a kedves hallgatóknak, hogy alapvetően a hirdetési portálokon jelenik meg, a legnagyobb hirdetési portálokon jelenik meg a kínálat majdnem egésze, úgymond 99% a hirdetési portálokon rajta van, hiszen ide a magánszemélyek is fel tudnak tölteni, és az ingatlan irodák kínálata is előfordul. Ugye teljes mértékben fenn van ezeken. Ugye ahol viszont ugye nem találunk teljes körű kínálatot, az ugye például ugye az ingatlan irodáknak a hirdetési oldala, tehát azt annak ellenére, hogy egy ingatlan irodát vezetek, el kell, hogy mondjam, és hogyha őszinte akarok lenni, akkor el is szeretném mondani, hogy egyetlen ingatlan iroda kínálata sem teljes, hiszen mondjuk egy 5-10%-os piaci részesedése van egy alpiacon, az azt jelenti, hogy 5%-át, 10%-át látja a kínálatnak, ennyit tud megmutatni a vevőinek, 90%-át nem. A hirdetési portálok 100%-ban mutatják ezt a képet.
Na de az ingatlan irodák nem nézik a hirdetési portált?
Nézik, de ugye nem férnek hozzá, hiszen hogyha egy más ingatlan iroda kínálatában van az ingatlan, akkor ugye az általában nem jut el a másik ingatlan. Tehát az ingatlan irodák között nincs együttműködés.
Nincs olyan.
Tehát, hogyha a vevők ma nézni szeretnének ingatlanokat, akkor számukra a legjobb az, hogyha egy hirdetési portálon megnézik, ugye, hogy mi a teljes kínálat, leszűrik, és ugye egyébként ugye az előbb mosolyogtam, amikor ugye mondta, hogy ugye az újsághirdetésükben ugye hogy volt benne.
Igen.
Ugye az kifejezetten, most a már meg nem lévő Express újságot említem, ott a 20 szavas hirdetéseket lehetett föladni, nem 19, nem 21, 20 szó, ami nagyon kevésre elegendő. Alapvetően ezek ilyen szótöredékek egymás utáni sorozata volt, és sokszor ez ugye nem is volt igaz, hiszen ugye nem kellett képpel alátámasztani, tehát egyszerre volt igaz a madárcsicsergős metró közeli ingatlan, ami Budapest elég kevés pontján szokott teljesülni, viszont ugye ebben nagyon sokat fejlődött ugye maga a technológia, tehát egyébként ma egy valamire való ingatlan hirdetés, az ugye áll szövegből, áll 20-30 fényképből, áll alaprajzból.
A legideálisabb fényképekből.
A legideálisabb képből. Ugye ez természetesen fontos, hogy ugye azért olyan buta ember nincsen, aki a legrosszabb állapotában akarja ugye hirdetni az ingatlanát, általában inkább egy picit jobbak ezek a képek. Bár egyébként ebből is sok mindent le lehet vonni következtetés, hogy ki mit tesz meg azért, hogy meghirdesse az ingatlanát. És hogyha ezt így megnézzük, akár egy ilyen borongos korai estén az ember, ugye, ha ingatlant akar nézni, nem biztos, hogy a nyakunkba vesszük a várost, és fizikailag nézzük meg először az ingatlanokat. Lehet, hogy nézegetjük először a fényképeket, elmélyülünk benne, kiválasztjuk, listázzuk, a listáról kihúzogatjuk a legrosszabbakat, vagy ami nekünk túl drága, és akkor indulunk el a legjobban kiválasztott ingatlanokat megnézni. Ez egy, én azt gondolom, egy sokkal precízebb, sokkal előremutatóbb dolog. Konkrétan mondjuk egy lakókörnyezetben meg tudunk nézni az interneten 100 ingatlant, utána fizikailag el tudunk menni, és meg tudunk nézni 10 ingatlant, vagy 5 ingatlant, és abból ajánlatot tudunk tenni 2-3 ingatlanra. Ez egy nagyon jó szűrés, és a végeredmény általában a legjobb szokott lenni. Hirdetésfigyelőket tudunk beállítani ezeken a weboldalakon, tehát nem kell holnap után újból visszamennünk a weboldalra, majd ők szólnak nekünk, hogyha az a 60 és 100 millió közötti ingatlan megérkezett, amit az előbb úgy így vizionáltunk.
Igen, de nem úgy történik, hogy én megtaláltam, ott van a weboldalon, mire oda jutok, elkelt.
Volt ilyen, akár idén szeptemberben is, és ugye idén áprilisban is. Ugye volt két olyan jelenség az idejében, hogy ez az állampapírpénzekből felszabaduló pénz, ami kereste az útját, ez ilyen április körül ugye volt először. Igen. A piacon, majd utána szeptemberben volt a roham ezzel a 3%-os hitellel kapcsolatban. Ekkor valóban úgy érezhette a vevő, hogy ő lemarad valamiről. Már azt láttuk, hogy az emberek ugye nem is gondolkoztak, csak éppen, hogy oda szaladtak
ki gyorsan. Azonnal. Igen, ugye elfogy.
Igen, ugye így lehet a legjobban rossz döntést hozni ebből a szempontból. Ebből a szempontból ez nem egy hatékony dolog. Most már nem ez a piac van, tehát én azt javaslom, hogy ugye karácsony jön, ilyenkor azért ugye a családok remélhetőleg együtt töltik az időt. Nem a 24-ére gondolok, hanem utána a következő szabad napokban érdemes egy picit leülni, átbeszélni azt, hogy elegendő az az élettér, ahol vagyunk, ahol gyereket nevelünk, ahol éldegélünk, és hogyha nem, akkor érdemes megnézni a hirdetési portálokat, és már utána a karácsony utáni napokban akár jelentkezni a hirdetésekre.
Na most két dolog jutott az eszembe, az egyik egy abszolút zsákutca egyébként szerintem, a mesterséges intelligencia, beütöm és azt mondom, hogy ilyet keresek, és akkor a mesterséges intelligencia azt fogja mondani, hogy az általa megnézett oldalak között ilyen nincs, na de nem ez a lényeg, amit kérdezni akarok. Ha valaki azért vesz egy lakást, mert van pénze, ingatlanba akarja fektetni, érdemes kiadni a lakást? Az egy jó üzlet, tehát az többet hoz, mint hogyha egy banki betétben van, vagy egy nem tudom milyen állampapírban van?
A mai nappal az ingatlan piacon kb. 4-4,5%-os hozam érhető el az ingatlan bérbeadásával. Ez azt jelenti, hogy ha befektetek 100 egységet mondjuk, 100 egységnyi pénzt, 100 millió forintnyi pénzt, akkor 4,5 egység, vagyis 4,5 millió forint bérleti díjam van ebből évente, nem havonta, évente. Ez azt jelenti, hogy több mint 20 évente képződik a bérleti díjból az ingatlannak az értéke, de ez csak egyik szelete annak, amit ugye az ingatlan értékével ellentétbe kell állítani, hiszen ugye az ingatlannak van egy értéknövekménye. Ebből a szempontból ez a 4-4,5%-nyi hozam, ez a biztos. Ez, hogyha van bérlőm, ezt minden mindig realizálom, de az, hogy ez, mennyi lesz...
Bocsánat, hogy csak türelmetlen vagyok, igen, elnézést kérek, hogy ez azt jelenti, hogy ennyi pénzem biztos lesz, akkor is, hogyha közben egyébként kell festeni, javítani, nem tudom mit csinálni, vizet szerelni, és a többi.
Nagyon fontos az, hogy ugye először is ugye ezt legálisan kell csinálni, tehát amikor én ugye azt mondom, hogy 4-4,5%, akkor én számoltam azzal, hogy befizettem az adóimat. Ha befizettem az adóimat, és szerződés alapján adom bérbe az ingatlan, akkor azért ugye jogvédelemre számíthatok. Ha nem fizetem be az adóimat, akkor ugye nem nagyon tudok jogvédelem után szaladgálni, akkor bőven benne lehet az, hogy tartozást hagyott a bérlő, lelakja az ingatlan. Tehát ez már egy nagyon fontos eszköz, hogy legálisan kell csinálni, meg kell nézni azt, hogy kinek adom bérbe azt az ingatlan, és sajnos még így is előfordulhatnak olyan problémák, hogy a bérlő károkat okoz. Ha ilyen jellegű kár nincsen, tehát ha ennyire szélsőséges, durva dolog nincsen, akkor azért a bérlő utánmaradó dolgokat vagy a kaucióban rendbe lehet rakni, vagy a bérlő maga rendbe rakja, és sokszor 10-20 évig nem nagyon kell hozzányúlni ez az ingatlanhoz. Persze azért időszakonként, hogyha
hát festeni
kell csinálni, ha ez nem egy távfűtéses lakás, akkor kazánt is azért ugye 10-15 évenként kell cserélni, de nagyon sokan kifejezetten azért vesznek távfűtéses lakást, mert akkor ezzel sincsen gondjuk, akkor valójában csak 10-20 évente kell egy komolyabb dolgot hozzá nyúlni az adott ingatlanhoz, de az előbb ugye csak félig tudtam befejezni azt, hogy ugye nem csak a hozamról van szó, hanem az értéknövekményről is van szó, tehát ahogyan egyébként az ingatlan értéke évről évre változik, vagy 10 évente azért egy komolyabbat változik, ebből a szempontból az egyfajta bónusz ugyanúgy a zsebünkbe landol, néha rá is kell költeni arra az ingatlanra, ugye ez nem várható el a bérlőtől, tehát a bérlő nem fogja fejleszteni a mi kis ingatlanunkat, ezt nekünk bérbeadóként kell csináljuk, és azért azt vegyük figyelembe, hogy ez nem egy passzív bevétel. Tehát az ingatlan bérbeadását nagyon sokan passzív bevételnek tekintik, nem, oda kell menni, ellenőrizni kell, néha a bérlőt el kell küldeni, új bérlőt kell fogadni, néha föl kell újítani az ingatlant.
Két kérdés. Egyrészt nincs olyan ember, aki ezt csinálja? Akinek azt mondom, hogy ez az én lakásom.
Vannak erre professzionális cégek, akkor körülbelül az éves árbevétel 15%-áért csinálják ezt. Bérlő menedzsmentnek ezt lehet, vagy egy bérbeadás menedzsmentnek lehet mondani, de ők beszedik a pénzt, és ők utalják, amiután abból kifizették a rezsit és egyebeket, az adóbevallást elkészítik, és egy csomó minden más szolgáltatást.
Ha elveszíti a bérlő a kulcsot, akkor ők jönnek, és nem
akár,
én.
Akár hajnali kettőkor oda megy, hogyha mondjuk valamiért a bérlő kizárta magát, de hát ebből ugye vicces sztorikat is szoktak mondani, hogy végül nem kizárta magát, csak ittasan elhagyta a kulcsot. Tehát ez hajnali kettőkor derült ki, amikor az adott kollega oda ment segíteni neki. Hát ugye ez inkább kérdés, hogy kinek vicces vagy, ugye hát akkor nehéz rajta nevetni, utólag könnyebb, de adott esetben ez egy olyan szolgáltatás, amit bérbeadóként nem biztos, hogy mindenki akar nyújtani. Erre vannak szakcégek, akik ezt csinálják.
Én arra gondolok, hogy ha valakinek van egy lakása, és azt bérbe adja, és mondjuk abból él, hogy egy-két lakást bérbead, akkor lehet, hogy nem akar ezzel foglalkozni, de említette a kauciót. Mennyi legyen a kaució? Ha mondjuk az egyszerűség kedvéért 100 000 forint a havi bérleti díj, tudom, hogy ilyen kevés pénzé már nem adnak ki lakást, akkor mennyi legyen a kaució, és mire jó a kaució?
A piacon általánosan elfogadott a 2 havi kaució, ami hát most alapvetően egy festésre mondjuk nagyjából elegendő szokott lenni, már egy kazán cserére biztos, már hogy nem lesz elegendő, vagy hogyha valaki szándékosan törzúszkárt okoz, akkor hát az akkor abszolút nem, de az már egy polgári peres ügy, tehát adott esetben azért ugye az nem az, amit ugye az ember úgy mosolyogva, vagy éppen csak egy kisebb biccentéssel tovább ugrik ezen, az már egy nagyon komoly probléma. Tehát egy 2 havi kaució az ilyen jellegű festéssel kapcsolatos dolgokra általában elegendő szokott lenni, de nagyon fontos az, hogy például a bérleti díjat is előre szedjük be, előre kérjük be, tehát valójában az első bérleti napon már 3 havi összegről kellene, hogy szó legyen, különben már lehet az, hogy az 1 havi bérleti díj már az a kaucióból lesz fizetve, és a kauciónak nem ez a lényege, tehát a kaució nem a bérleti díj nem fizetését kell, hogy fedezze, hanem a károk, esetleges károknak a fedezésére vonatkozik.
Akkor még egy kérdés itt a kaució kapcsán, akkor én fényképezem le a lakást, hogy hogy néz ki, hogy milyen állapotban van,
és akkor... Természetesen, én azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy minél többet írnak, jegyzőkönyveznek, fotóznak, az annál pontosabb, ugye mindenkinek ma már ott van a mobiltelefon a zsebében, le lehet ezeket fotózni.
Tehát aláíratni a bérlővel?
Én azt gondolom, hogy igen, ezek azért ugye mindenféleképpen fix igazodási pontok, hogy egy ingatlant hogy adtunk át, hogyan várjuk vissza, de a technika már nagyon sok mindenben segít minket, hogyha mi magunk menedzserünk egy ilyen bérbeadást, például nekem nem kell minden hónapban oda mennem és megnézni, mint régen az idős hölgyek szoktak ugye így bemenni a lakásokba és kíváncsiskodni.
Az a biztos.
Az a biztos. Ma már a technika arra is lehetőséget
ad. Az illatokat nem hozza át a telefon például.
Ez igaz, de azt gondolom, hogy sokkal kényelmesebb egy ingatlant úgy bérbe adni, hogyha én megállapodok a bérlőmmel, hogyha ő nekem Isten bizony minden hónapban csinál egy fotósorozatot vagy egy videófelvételt és átküldi nekem, én nem fogom őt zavarni, de akkor minden hónapban szeretném látni azt, hogy ő körbe videót, körbe sétált mondjuk egy videófelvétellel a lakásban, és hogyha ő szépen befizette a bérleti díjat, a rezsit rendezte, akkor lehet, hogy évente egyszer találkozunk, és akkor is csak körbenézünk, kezet fogunk, megy tovább a bérlet. Ugye ez lenne igazából az ideális, hogy ez egy problémamentes történet. Legyen.
A jó bérlő aranyat ér?
Igen, annyira, hogy tudok olyan bérlőkről, akik 5-6 éve vannak például egy bérletben, és nem emelt a bérlőjük, vagy bérbeadójuk, mert hogy olyan szépen fizetnek, olyan rendesen csinálják a dolgokat, amikor mondjuk egy légkondit cserélni kellett, előbb kihívták a szerelőt, megcsinálták, és ilyen esetben például az ő bérbeadójuk valójában az ő dolga lett volna. Ezt az a tolerálta, hogy nem emelte a bérleti díjat. Pont egy ilyen ügyféllel beszéltem nemrég, ő azt mondta, hogy 6 év után csak azért megy el, mert megunta, és ő valami más helyre szeretne menni, és szerintem az ő bérbeadója a legszomorúbb lesz abban a hónapban az egész épületben, mert semmi gondja nem volt vele 5-6 évig, de olyan is van, akinek sajnos az első pár hét után ugye bebizonyosodik, hogy nem jó választás volt, el kell küldeni, föl kell mondani a bérletet, hát ebből is nagyon durva dolgok is vannak, sajnos, hát itt ugye a szenvedélybetegségek egyebek, amikor már a szomszédok szólnak, hogy azonnal valamit tegyen a bérbeadó, ez is egy kellemes dolog, hogy akkor oda kell menni és el kell küldeni.
Utolsó félperces kérdés, most nagyon a bérbeadás kapcsán merültem el a dolgokban, de mondjuk van különbség, panellakást érdemes bérbeadni, vagy nem tudom milyen
A panellakásnak a legkisebb a lelakásának a lehetősége egyébként, a legegyszerűbb típus, nincs kazánya, távfűtés van, alapvetően nem egy problémás ingatlan, a falak ugye betonból vannak, tehát szinte csak le kell festeni, nem nagyon lehet még a vakolatban sem kárt tenni, tehát a panelt ezért nagyon szoktam ajánlani, és a másik oldalról meg nagyon sokan szokták kérdezni, hogy kinek jó bérbe adni, vagy kinek nem jó bérbe adni, és az emberek mindig attól rettegnek, hogy az egygyermekes, egyedül nevelő anyának a legrosszabb, mert hát azt hogy rakja ki az ember, és
a leggondosabb.
Én azt szoktam mondani, hogy ők a tehát én nem nagyon szoktam olyat látni, hogy a gyermeküket ez egyedül nevelő anyukák úgy hazárdíroznak, tehát ők nem olyanok, hogy hazárdíroznak, ők azok, akik ugye megoldják a problémákat nagyon sokszor, vagy az esetek többségében, tehát én inkább ennek a jó menő fiatal vállalkozónak adnám kevésbé oda az ingatlanomat, mint egy szimpatikus hölgynek egy gyermekkel, és lehet, hogy a gyermek összefogja ceruzával rajzolni az előszobában a falat, arra a festék ott van, hogyha valaki viszont mondok egy példát, egy fiatal vállalkozót, a hajnalban a rendőrök elvisznek és lezárják az ingatlant 6 hónapig, mint bűnögi zárlat, és utána se pénz, se semmi, de még a lakásba se lehet elmenni, akkor lehet azon gondolkozni, miből volt az a szép Mercedes korábban, pedig olyan megbízhatónak tűnt korábban az a bérlő. Tehát én inkább a kisgyermekes anyukáknak adnám a lakást, hogyha most egy pici gondolattal még zárhatom ezt a műsort.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Balla Ákosa, a Balla ingatlan ügyvezető tulajdonosa volt. Köszönöm, hogy itt volt. Itt folytatjuk majd szerintem valamikor tavasz környékén. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket. A viszonthallásra.